utazásokról mesél ebben a könyvben, de nagyon régen, az 1960-as években kezdődnek ezek a történetek. Jegyzetelt, vagy naplót vezetett, vagy ennyire jól emlékszik, hogy mi történt?
Az elején naplót vezettem, később a technika fejlődésével egy kis diktafont használtam. És tulajdonképpen az ember mindig rájön, hogy a memóriájában csak a nagy, jelentős dolgok maradnak meg, és ahhoz, hogy valamit az ember könyvformájában megírjon, vagy esetleg egy filmforgatókönyvének a bázisát jelentse, az pontosan ezek az apró kis finom részletek kellenek, úgyhogy nagyon szorgalmasan az elején mondom jegyzeteltem, később pedig ezt a kis magnót, vagy diktafont, ha úgy tetszik, ezt használtam.
Hogyan választotta ki az úti célokat?
Abban az időben, amikor az én utazásaim kezdődtek, nyugatra még egyáltalán nem lehetett utazni. Tehát itt nem volt sok választék, az ember ment az akkori Csehszlovákiába, az akkori Romániába, és itt tovább Bulgáriába. Tulajdonképpen a szerepkörök is, amiben jártam külföldön, rendkívül tarkák voltak. Tehát volt, hogy kutatógeológus voltam, volt, hogy egyetemi kirándulásokat vezettem, volt későbbiekben, amikor televíziós stábban jártam valahol, volt olyan is, hogy előadásokat tartottam valahol Magyarországról, hogy éppen Magyarországról írtam könyvet egy külföldi kiadónak a kérésére, tehát itt nagyon sokféle szerepköröm volt. Magát a könyvet pedig teljesen lineárisan, egy ilyen egyszerű időrendi sorrendben írtam meg, 1959-el kezdődik, és 2015-ben ér véget. Ezen nem is akartam változtatni, mert nekem a fél életem, vagy a háromnegyed életem benne van így ebben a könyvben, természetesen hát ennek az európai vetületei. Na most, hogyha arra próbálok választ adni, hogy miért egzotikus a jelzője ennek az Európának, akkor azt tudom mondani, hogy én igyekeztem szembesíteni saját magamat azzal, hogy azok a sztereotípiák, amiket mi az egyes országokról magunkban kialakítottunk, ezek sokszor nem harmonizálnak a saját élményeinkkel. Tehát mondanak egy példát. Svájcban mondjuk 1984-ben egy kempingben a feleségemmel sátraztunk, és reggel aknarobbanásokra, gépfegyver ropogásra ébredtünk, teljesen meg voltunk rémülve, lehúztuk a sátornak a cipzárját, azon kukucskáltunk, és azt láttuk, hogy ilyen katona ruhába öltözött emberek rohangálnak a sátra között, és kézigránátokat dobálnak, fegyverekkel lövöldöznek ott össze-vissza. Hát ugye ez még a rendszerváltás előtt volt, és az emberben itt a pártállam időkben azért kialakult egy ilyen félelem, hogy egy nyugati országnak valamiféle ilyen katonai hadműveletében esetleg úgy szerepelhetünk, mint kommunista országból jött betolakodók, úgyhogy nem nagyon mertünk kilépni a sátorból. De nem így voltak a svájciak. A szomszéd sátorban egy svájci nagymama volt, aki kipattant a sátrából, az unokájával a karján, az oda parancsolta mag elé a parancsnokot, és legkeményebb hangnemben utasította, hogy azonnal hagyják abba a lövöldözést, meg a kézigránátdobálást. Ő ezért minden fórumon feljelentést fog tenni, nem tudom én, a belügyminisztériumnál, a rendőrminiszternél, és így tovább. És ezek meghunyászkodtak, ez nyilván egy ilyen infantilis tiszthelyettesnek volt az ötlete, hogy egyébként egy nemzetközi társaságot képviselő kempingben csináljanak egy ilyen hadgyakorlatot. Tehát ez is egy példa akar lenni arra, hogy mi Svájcot a béke országának tartjuk, ahol egyébként ilyen események is megtörténnek, teljesen rácáfolva arra a képre, arra az imázsra, amit az ember korábban kialakított erről az országról.
Visszatérései voltak egy-egy helyre?
Rengeteg. Rengeteg. Hát ugye például Izland, amelyik geológus szívéhez a legközelebb áll, ahol 6-szor vagy talán már 7-szer is voltam, de hát minden útnak volt valami sajátossága. Tehát például engem izgatott, hogy amikor kitört az Eyjafjallajökull vulkán 2010-ben, akkor ezt hogy lehetne filmre venni, és kivittem magammal az akkor ilyen 25 év körüli legidősebb unokámat is, megkíméreltem egy kis repülőgépet, amelyikkel berepült a kitörési hamufelhő és a gőzfelhő közé, ott készített filmfelvételket és fotókat. Én magam a szemben levő hegyoldalra másztam föl, és onnan hajnaltól éjszakáig követtem a kitöréseket, fotóztam, filmeztem, és így tovább. Mert ugye minden egyes izlandi látogatásomnak volt valami specifikus élménye. Az is például, hogy engem izgatott, hogy amit Verne Gyula kiválasztott valamikor, krátert arra a célra, hogy ő a Föld középpontjáig ugye képzeletben elutazzon. Ez egy teljesen félreeső és ismeretlen része Izlandnak, ahol emberemlékezet óta nem volt ókán. És akkor is, amikor oda így április környékén, még nagy hóban fölmentem, az egykori kráternek a környékén, amíg mondom inaktív ott, mert nem működik, évszázadok óta semmi, egy hatalmas ilyen hóból és jégből épült tornyok voltak. Az időjárás, amelyik megszabja azt, hogy milyen jégformációk keletkeznek, ezek ennek a félreeső csücsöknek a mikroklimájával alakultak ki elsősorban. Mondjuk Finnországban is voltak különleges élményeim. Tulajdonképpen mi úgy képzeljük el, hogy télen Finnország az egyenletesen jéghideg vidék. Na most emlékszem, hogy egy téli expedícióra mentünk, és már Rovaniemi-nél, amikor megérkeztünk, egyetlen éjszaka alatt mínusz 23 fokról plusz 3 fokra felmelegedett a hőmérséklet. Tehát az, amiről mostanában is sokat beszélünk, hogy ilyen észak-déli elképesztő légáramlatok alakulnak ki a sarkvidék és a délebbi vidékek között, ez már akkor jelentkezett. Emlékszem, hogy ilyen trénszarvas szobrok voltak kifaragva a szálló előtt, amelyek érkezésünkkor még teljesen szilárd jég kompozícióknak tűntek, és másnap reggel ezek mind össze rogyadoztak, darvadoztak abban a meleg hullámban, akkor érkezett. Hát egyébként ilyen téli expedíció az azért csodálatos, mert egy teljesen más arculatát érzi meg az ember ennek az északi táj, mint mondjuk nyáron. Mentem jégtörő hajóval a botteni ömölnek a vizén, ahol akkor egy ilyen 30-40 cm vastag jégpáncél volt már. Ez olyan vastag, hogy azon egy ház is nyugodtan fölépíthető lenne. És akkor elmentünk egy távolságra, egy bizonyos távolságra a partoktól, ott vágott nekünk egy léket a hajó, amit egyébként szempónak hívnak, ugye a Karelából átvett névvel, és akkor ott különlegesen jó szigetelt búvárruhában tudtunk lemerülni a botnélbőlnek az egyébként nagyon hideg vizébe. És voltunk jégpalottában, voltunk rénszarvas vontatta szánkó túrán, voltunk kutyaszán túrán, ahol suhantunk át a befagyott tavakon és a tajgának és az erdős tundrának ezen a csodálatos, egyébként télen is gyönyörű vidékén. Hát ilyen többszörös visszatérések voltak természetesen.
Ha már a visszatérésekről beszélünk, mennyit változott az ön által látott egzotikus Európa ezekben az évtizedekben?
Többféle szempontból drasztikusan megváltozott. Talán az első, ami szembetűnő, hogy hihetetlenül megnőtt a turista forgalom. Tehát amíg az ember közvetlen, hogy így mondjam, valamiféle baráti, vagy érzelmi viszonyba tudott kerülni a természeti tájakkal, addig ez most a megnövekedett turista forgalom miatt szinte lehetetlené vált. Én emlékszem, hogy például mondjuk Norvégiában meg tudtunk egy-egy kis vízesésnél úgy állni egy-két napra táborozni, hogy semmi más nem csináltunk, csak ott ültünk és hallgattuk, hogy a víz hogy dübörög. És rajtunk kívül talán 4-5 olyan turista volt, mint utólag megtudtuk például finnek, akik ugyanígy csak ezt a mágikus, akusztikus hatást, amit egy vízesésnek a robaja jelent, ezt akarták élvezni. És persze az ehhez járuló vizuális emléket is, hiszen ott már fehérek az éjszakák, és egész éjszaka lehetett látni azt, hogy hogyan tükröződik az egyébként alacsonyan lebukó napnak a fénye ezeken a vízeséseken. Na most ugyanoda visszatérve mondjuk 5-10 évvel ezelőtt, hát tömegek. Tehát nem lehetett egy intim kapcsolatot találni, és ez vonatkozott például Nordkapra, ugye Norvégia legészaki pontjára, a 71. szélességi fokon, ahol 1974-ben az első látogatásom alkalmából még szűz sziklafalak voltak. Az ember kiment a sziklafalak peremére, és ott végignézte az éjféli napnak a jelenségét, ugye ahol nyugat felől, tehát képzeletben balról érkezett nagyon lapos szögben a nap, de nem merült bele a tengerbe, hanem elsiklott fölötte, és aztán kelet irányba jobbkész vele, lassan emelkedni kezdett. Hát most, mikor legutoljára ott voltam, ebből már semmi nem látható. A sziklafal minden peremére épületeket emeltek, és a magának az éjféli napnak a jelenségét inkább bent egy moziteremben vetítéssel tudta az ember végignézni, nem pedig természetes állapotában, ami nyilván nagyon különböző érzelmi hatást jelent.